Folytatjuk a krízisek és pofonokat Fiát Titanil a kulturális antropológussal, az ELTE oktatójával, klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a börtönből való visszatérés lehetőségéről. Hoztál pozitív példákat, jók alapvetően vagy hírességek lettek, vagy hírességek voltak előtte is. Azt tételezem fel, de szeretném, a kicsit ki is bontanánk ezt a dolgot, hogy az, hogy valaki a büntetése előtt mennyire volt, szépen mondva, beintegrálva a társadalomba, tehát milyen közeg, kulturális háló vette körül a büntetés megkezdése előtt, az mennyiben segíti őt, vagy hátráltatja őt, hogy a büntetés letöltése után sikerüljön integrálódnia.
Ez egy nagyon fontos szempont, tehát hogy mennyire helytálló ez a kifejezés, hogy reintegráció, a társadalomba való visszailleszkedés. Vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen korábban sem voltak a kérdés, hogy mit nevezünk társadalomnak, de hogy annak olyan mértékben integrált részei, hogy arra azt mondhatnánk, hogy hát tulajdonképpen egy hétköznapi kával töltött
életet. Hát egy picit pont ugye erről beszéltük, hogy tud-e munkát vállalni, az mondjuk egy jelző, egy markere.
A freudi egészségesség egyik kritérium, hogy szeretni tudjon és dolgozni, tehát hogyha ebből indulunk ki, akkor ez komoly kérdés, és nyilván ezen sokat vitatkoznak kriminológusok is, hogy a börtön mindennapi atmoszféráját, milliójét, társas rendjét milyen mértékben befolyásolja az, amit a fogvatartottak kintről behoznak, tehát legyen az a társas rend, értékrendszer, kapcsolati háló és így tovább. Szerintem azért nagyon jó a kérdés, és örülök, hogy erről beszélünk, mert amikor a reintegrációs programokat kérik számon a börtönön, a büntetés végrehajtáson, akkor én szeretem elmondani azt, hogy maga bűnökvetés az nem kizárólag egy pszichológiai probléma. Tehát kínálhatunk mindenféle olyan programot, ezek ugye alapvetően a személyiség fejlődéssel, vagy az értékrend alakulásával, szakmaképzéssel, tanulással összefüggő programok, amiket reintegrációs programokként kínálhatunk, de azért ez egy nagyon fontos elem, hogy ezek alapvetően nem kizárólag az egyéni pszichikumhoz kapcsolható nehézségek, amik a bűnelkövetéssel összefüggésbe hozható.
Hát az egzisztenciára gondolsz.
Igen, tehát hogy arra gondolok, hogy nagyon sok mindenre föl lehet készíteni a fogvatartottakat, de hogy önmagában azt mondani, hogy egyéni szinten kelljen olyan kérdésekkel foglalkozni, amik társadalmi szinten nincsenek megoldva, az hihetetlen nagy felelősséget helyez ezeknek a szabadulóknak a vállára, amikkel hát birkózniuk kell, és ugye nagyon sokan el is buknak, ezt mutatják a magas visszaesési mutatók, amikre azt szokás mondani, hogy talán akkor mégsem működnek ezek a programok. Én azt hiszem, hogy sok minden működne. Egyrészt, hogyha nyilvánvalóan lennének társadalmi változások is, másrészt, hogy nagyon sok programnak nincsen kifutása a civil életben. Tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy Peruban, Kolumbiában milyen olyan programok vannak, amik a szabadulás után is biztosítják a fogvatartottak megtartását, akár csoportos és egyéni pszichoterápiák formájában, akár a munkáltatás segítése, lakhatás. Nyilván Magyarországon is van egy pártfogói rendszer, de hogy sokkal kevésbé kidolgozottak talán azok a szabályok és azok a lehetőségek, mint amit láttam más országokban. Legyen az mondjuk a szexuális bűnelkövetőknek egy olyan program, ami a civil életben is folytatódik, ilyen képzések, amiket most éppen Limában voltam, és ott például a szabadult fogvatartottaknak még a feltételes kedvezményük ideje alatt részt kell venni csoportos foglalkozásokon, ami egyrészt azt gondolhatnánk, hogy hátráltatja őket, hogy jaj, dolgozni kell, meg már menni kéne a mindennapi életben, most mi a fenének kell még őket visszahívni, de egyrészt ezek nem feltétlenül olyan gyakoriak minden esetben, hogy ne tudnának mellette dolgozni. Másrészt azt láttam, hogyha ezt ügyesen vezetik fel és ügyesen készítik elő, akkor ezek nagyon sok esetben segíthetnek a problémáik megoldásában, amik a szabadulással együtt jönnek. Tehát nagyon sokan találkoztam olyanokkal, akik pánikbetegek lettek, erős szorongással küzdenek, a szerhasználatot kezdték volna újra, vagy újra is kezdték, párkapcsolati egészségük volt, akkor derült, hogy elhagyta őket a feleségük, megcsalta, stb. Tehát minden, ami egy börtönbüntetés végén az emberre rászakadhat, azzal kapcsolatban is kérhettek segítséget ezeken a programokon, ami szerintem egy hihetetlen jó ötlet, és sajnos itt Magyarországon ez kevésbé megragadható, vagy nincsen.
Most, amit felsoroltál, az ugye klasszikusan egy csoport terápiának, vagy amikor csoportos foglalkozás van, ugye azoknak a témái.
Igen.
Jó részt, hiszen ott tudnak szembesülni azzal, hogy másoknak is ilyen kihívásai vannak, és mondjuk máshogy küzd meg vele, vagy csak szolidáris.
Igen, csak azt akar, vagy arra akartam ezzel utalni, hogy ugye megvannak olyan manuálok, protokollok, amik azt célozzák, hogy a visszaesés valószínűségét vagy kockázatát hogyan lehetne csökkenteni. Ezek ilyen klasszikus kognitív viselkedésterápiás programok, elég rigidek, és hogy azt célozzák, hogy tényleg ezekről a kérdésekről legyen szó. Nekem viszont azt tetszik, hogyha egy terapeuta rugalmasabb ennél, akkor teret ad annak is, amiket láttam, hogy jött az egyik résztvevő, aki arról akart beszélni, hogy most diagnosztizáltak rákot nála. Nyilván, hogyha egy merev terapeuta vagyok, akkor azt mondom, hogy oké, de ez nem ide tartozik, menjünk tovább azokkal a, mit tudom én, kognitív torzításokkal, hogy te feljogosítottnak érzed magad arra, hogy bántalmazzál olyanokat, akik nem értenek veled egyet. Ezzel foglalkozunk, és akkor ezzel kapcsolatos szerepjátékokat játszunk, mert ez van leírva a manuálba, vagy azt mondom, hogy tulajdonképpen ennek az embernek ez most egy hihetetlen, óriási, mondhatni, hogy az egész egzisztenciáját fenyegető, halálos betegséggel való szembenézésről szóló probléma, ami esetleg a többieket is segítheti abban, hogy mondjuk empatikusak legyenek, és akkor legyen ez a csoportfoglalkozás célja. Tehát, hogy én nekem tetsznek az olyan gyakorlatok, amikor nem csak mi vagyunk a megmondó emberek, és azt mondjuk, hogy jó, akkor ezek a dolgok evidence-based módon működnek, tehát ezzel kell foglalkozni, és akkor ti vagytok a hülyék, akik csak legyetek befogadók, és akkor fogadjátok.
Megmondom, hogy mi lesz.
Megmondom, hogy hogyan illeszkedjél be. Nekem sokkal jobban tetszik, hogyha ők mondják meg azt, hogy milyen problémákkal találkoznak, és közösen találjunk erre megoldást. Tehát, hogyha ez helyet tud kapni, akkor azt hiszem, hogy baromi jól tudnak ezek működni. Ahogy láttam is ebben a közösségben, hogy képzeld, hogy egészen egyedülálló volt, hogy ezek az emberek összejártak a csoporton kívül is, meg volt WhatsApp csoportjuk, és tényleg támogatták egymást abban, hogy az egyiket elhagyta a felesége, ott jött kocsival, az összes cucca be volt pakolva, a többiek elmentek vele ebédelni, beszélgetni. Tehát, hogy ezek azért baromi jó dolgok voltak, mert azt látom, hogy ha ez az egész egy ilyen ráerőltetett, mit tudom én, kipipálandó dolog, nyilván voltak, akik így fogták fel, akkor nem alakul ki egy ilyen támogató support közösség. De pont azt láttam, hogy talán éppen azért működhet ez az állam által propagált eszköz valódi segítségként, mert képes ilyen közösséget is létrehozni a résztvevők között, hogyha ezt úgy csinálják, hogy tényleg teret adnak a személyes problémáknak is.
Nézzünk egy talán pozitívabb dolgot, ez a cél, vagy célkitűzés. Úgy képzelem, hogy azoknak könnyebb a szabad világban boldogulni, akik valamiféle komoly, megfogható, vagy pedig legalább reálisan kitűzhető célt találnak maguknak. Ugye beszéltél a visszaesésről, vagy hát szóba hoztad, aztán fogunk róla bővebben is beszélni, de hogy egy olyan kitűzött cél, ami mondjuk nem arról szól, hogy én nem fogok visszaesni, és nem folytatok bűnözői életformát a jövőben, hanem asztalos leszek is. Tehát valamilyen kézzelfogható dolog, az ideig, óráig kitart, vagy mennyi ideig tart ki?
Szerintem itt jön a büntetés végrehajtás egy másik ellentmondása, hogy egy olyan helyszínen kell ezeket a programokat működtetni, amik lényegében el vannak vágva a civil élettől. Tehát nagyon nehéz a falakon kívüli élet realitását beemelni a börtön realitásába. Ez egyrészt nyilván megvan ennek a maga pszichológiája, tehát hogy az ember a börtönben sok esetben azáltal védi meg az önbecsülését, hogy egy kicsit megemeli a saját képességeit, meg a saját lehetőségeit, és azt mondja, hogy na jó, civilbe ezt velem nem lehetne megcsinálni. Egy orvos civilbe velem így beszélni, akkor rávágnám az ajtót, és mennék máshova. Na én ilyen munkát civilbe nem vállalnék el. Tehát nyilván azért, hogy az ember a
saját törékenységét... De hogy ez foglalkozás.
Hát most képzeld, hogy nyilván egy olyan környezetben, ahol minden rád van erőltetve, hiszen nem önszántadból vagy ott, tehát tulajdonképpen a dolgok nagy részét kényszerűség miatt végzed, ezért hát a saját szabadságodról és a saját lehetőségeidről egy olyan képet alakítasz ki, ami ennél hát jóval magasabb polcon helyezkedik el. Mondhatnám csúnya, szóval egy kicsit jobban feltupírozod azt, azt az imidzset, akinek magad tartod, tehát hogy a saját éned reprezentációja sokkal rózsaszínebben tűnik fel, mint amilyen esetleg amilyen lehetőségeid a valóságban vannak. De ez mondom,
úgy,
ez nem...
De úgy képzelem, hogy ez ennek lehet ellen oldala is, tehát amikor alacsonyabbra teszi magát az ember amiatt, mert mondjuk egy utolsó ronynak képzeli magát.
Igen, hiszen tehát ugye ez a kettő tulajdonképpen össze is függ, tehát pont ezt akarom mondani, hogy mivel úgy kezelnek, mivel megbélyegzett vagy, sok esetben az ezzel való megküzdés éppen az, hogy egy kicsit pozitívabbra hangolod azt, akinek magad látod, vagy amilyen lehetőségekkel bírsz. Na most ez nagyon sokszor ott üt vissza, amikor az ember kilép a börtönből, és hát a realitás azért mégse nyit, a sors mégse nyit akkora tereket az embernek, mint amennyire azt korábban éppen a megküzdési stratégiáinak az alkalmazása miatt azt gondolta. Ez az egyik. A másik, hogy sok esetben, és ezt elég szomorú kimondani, de láttam olyat is, amikor a börtön jobb lehetőségeket nyújtott, mint a szabad élet. Így általában el szoktam mondani azt a példát, de több ilyen is van, csak ez jól megragadható. Egy roma nőnek a példája, aki egy Baranya megyei kisfaluból került a börtönbe emberölés miatt. A börtönben leérettségizett, minden nap volt hasznos és jó munkája, valamilyen vezető volt, és már a börtönben, tehát én úgy találkoztam vele, hogy erős szorongásokkal jött, mert az átmeneti csoport lassan lejár, eljön a szabadulása ide, és hogy tulajdonképpen egyre inkább szembesült azzal, hogy ő érettségizett emberként, emberölés miatt megbélyegzett bűnelkövető nőknél, ezek a stigmák nőket halmozottan sújtják. Egy Baranya megyei zsákfaluba tulajdonképpen nem képes ezt a státuszt reprodukálni, amit a börtönben elért. Tehát hogy ez is egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél, hogyha a célokat és a célok megvalósításának a realitását nézzük, akkor vajon miket kínál a civil élet, egy roma nő emberölés miatt elítélt, egyébként megtanult emberként, hiszen a börtönben kiderült, hogy nagyon sok emberről kiderül, hogy nagyon jó képességű, és képes mondjuk bemaradni az iskolai oktatásban, érettségit szerezni.
Ugye sok fele lehetne ebből kalandozni, most elsőként, ami felmerül bennem, az, hogy ez feltételezem egy hosszabb börtönbüntetést indukál. Tehát vannak rövidebb, jobban megélhető, átlátható, most itt vagyok egy évet, de utána kijutok, meg vannak ezek a nagyon nehezen elképzelhető, hosszú távú büntetések. Nyilván ennek a feldolgozása, vagy a tervek szövegetését az befolyásolja, hogy mikortól tudom elképzelni azt, hogy lesz egy szabad életem, amikor ez már kézzelfogható közelségbe kerül, szemben azzal, amikor még borzasztó messze van.
Igen, de hogy ebben a konkrét esetben azt lehetett látni, és nagyon sok esetben azt lehet látni, hogy a börtönbüntetésre való megküzdést is segíti az időstruktúrálását, ezt a borzasztóan hosszú időstruktúrálását, az, hogyha valaki elmegy szakmaképzésre, érettségizik, esetleg időnként felsőfokú képzettséget is lehet szerezni, tehát nekem nagyon tetszett, hogy Kolumbiában fiatalkorúak még pszichológia képzésre is elmentek pszichológusnak, tehát amióta lehet online képzésekre jelentkezni, nekik meg se kellett mondani, hogy börtönben vannak, de az egyenruhájuk is ilyen kék melegítő felső volt, és ott ültek a pszichológia kurzuson, az egyetemi kurzuson, és senki a világon nem tudta, hogy ők egy börtönből jelentkeznek be. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy kinek mit tesz lehetővé a büntetés végrehajtás. Egy Peruban is egyetemi tanárok bejártak, és egy csomó mindent lehetett tanulni. Amerikában nekem a kedvencem, hogy kriminológiát lehet tanulni a börtön, vagy ugyan ki írna jobb börtönetnográfiát, mint az, aki ott van. Szóval ezek szerintem zseniális dolgok, de azért sok esetben az azt a célt szolgálja, hogy töltsük hasznosan az időt, és a példában, amit mondtam, éppen az jött ki, hogy vajon az, ami a börtönben hasznos időtöltésnek tűnik, az mennyire konvertálható át egy olyan tőkefajtává, tehát egy hasznosítható tudássá és elfoglaltsága abban a közegben, ahova vissza kell menni. Na, ezek a dolgok valóban a szabadulás előtti időszakban lépnek be. Hogy én az érettségimmel, meg a börtönvarrodai vezető pozíciómmal vajon ki lesz leszek egy olyan társadalomban, ahol ez lesz az első kérdés, hogy, hogy mutassam be az erkölcsi bizonyítványomat.
És ebben egy, hát praktikusan a szabad világban ez egy coach lenne, aki azt mondaná, hogy egyeztessük azért a realitásokkal, tehát aki mondjuk megmondja ennek az illetőnek, ha meg kell mondani, hogy azért ez nem lesz, az élet nem egy habostorta, tehát nem lesz olyan könnyű innen kilépni, nagyon jó, hogy megszerezted az érettségit, de azért ilyen nehézségekkel biztosan szembesülni fogsz, tehát hogy valaki itt elállja ezeket a vágyakat, álmokat?
Hát nyilván ezeknek a csoport, felkészítő csoport foglalkozásnak ez lenne a célja, de ahogy az előbb mondtam, hogy borzasztóan nehéz a szabad élettel kapcsolatban felnagyított elvárásokat letörni, hiszen azt mondod, hogy hú, de rettetesebb börtönbe lenni, csak odáig bírjam ki, hogy szabadulok, mert utána minden annyira jó a szabad életben. Ez hozzásegít ahhoz, hogy bírjad. És jön valaki, és azt mondja, hogy hú, figyelj, az még rosszabb lesz. Tehát, hogy ez, az azért nehéz. Vagy nem egyszerűen egy terápiásan nehéz, hanem nehéz is elfogadniuk, hogy jó, hát ez dumál, de azért hát itt a börtön a nehéz, és majd kimegyek, akkor az valószínűleg sok szempontból jobb lesz. És utána mondják, nyilván az ember börtönpszichológusként nem tarthatott kapcsolatot fogvatartottakkal, de hát az ember az utcán, meg itt-ott azért óhatatlan különböző munkakörökben találkozó emberekkel, akik beszélnek, és sokszor azt említik, hogy egyszerűen ami a börtönben a közeg adottságaihoz kapcsolódik, vagy annak a része, hogy egyáltalán mondjuk le tudsz feküdni és kapsz enni, azok, akik mondjuk ezekkel nem rendelkeznek, hogy egyáltalán minden hónapban mekkora stressz annyi pénzt összeszedni, ami az albérletbe elég, és akkor vagy a nullán. Tehát, hogy amikor ezekkel kell szembesülni, hogy akárhogy is szenvedsz a börtön körülményektől, de az ott adott, tehát, hogy abból a felé lehet építkezni, hogy szerezze arra pénzt, hogy nem tudom, kávézni, cigizni tudjál, vagy kiküld a családodnak, stb., de hogy sok esetben ennyi sincs meg, amennyit egy börtön nyújt, és azért, ha albérletállakat megnézzük, azért hihetetlen erőfeszítés, már az is, hogy pusztán annyit megszerez, amit a börtön ad. Ezen természetesen nem azt akarom mondani, hogy hát a börtön az egy milyen wellness hotel, amit sokszor szoktak bírálni, hogy jaj, hát oda bemennek kipihenni magukat.
Fűtenek.
Igen, ezt nem szeretem, mert ez egy kicsit azt implikálja, mint hogyha itt nem bíznánk abban, hogy egyébként a szabadság megvonás mekkora büntetés. Tehát az, akár, tehát még egy, ha egy luxus hotelbe raknának be egy évre, az is óriási büntetés. Nem azért, mert nem a körülményeknek kell jónak lenni, hanem hogy nem mehetsz ki, amikor az anyád beteg, nem mehetsz ki az apád temetésére, nem érintkezhetsz senkivel, nem csináltad azt, amit akarsz, olyan emberekkel vagy összezárva, akikkel nem szeretnél. Tehát, hogy a legjobb wellness hotelbe se biztos, hogy elvállal. Tehát, hogy azért az, amit a szabadság jelent, azt szerintem nem szabad lebecsülni ezzel, hogy na, akkor ott vannak a luxus hotelben.
Hát ez a szabadságvesztés. Ez
igen, ugye, igen, tehát hogy az véletlen. Magában a büntetés. Igen, igen, igen.
Azon gondolkozom, hogy most, mikor készültem a beszélgetésre, akkor néztem ilyen börtönkutatásokat, te is vagy benne voltál, vagy lektoráltad, láttad, és abban vannak idézetek raboktól, és nagyon sokszor visszajön az, hogy saját házat szeretnék, vagy saját lakást, vagy saját szobát, és hagyjon mindenki békén. Tehát ez a vágyak ne tovább, és valóban, amit te is kijegyezted, a lakhatás, mint egyes számú vágy, vagy kritérium, az nagyon sokszor visszajön. És saját valamit akarok, ahol nyilván akkor megyek be, amikor akarok, akkor jövök ki, amikor akarok, senki ne szóljon többet hozzá. Aha.
Igen, tehát nagyon érdekes, hogy én is tartottam több olyan csoport foglalkozást, hogy nem tudom, csináljunk egy kollást, vagy valamilyen alkotást arról, hogy mit szeretnénk. És ezek a vágyak tulajdonképpen, tehát nem lehet azt mondani, hogy a valóságtól elrugaszkodottak egyrészt, szeretnél egy lakást, ahol a családoddal élhetsz.
Másrészt, hát beszélj egyetemistákkal, ugyanaz fogják
mondani. Igen, de másrészt meg a reális lehetőségeket figyelembe véve, minden támogatás kapcsolat nélkül, ezek borzasztó távoli célok. Tehát, hogy ennek az ellentmondása, amire nehéz azt mondani, hogy ez egy pszichológiai probléma, amivel akkor menjél el egy coachhoz, meg pszichológushoz, mert hogy erre tényleg mit lehet mondani, hogy szeretnék valahol lakni a lakásomban, vagy egy házban, egy otthonban, ugyanakkor az a jövedelem, amire reálisan szert tehetek, ez nem fogja fedezni. Ezt hogyan fésüljük
össze? Hát megmenjél egy bankhoz, és kérjél hitelt.
Igen, igen, igen. Szóval ezek borzasztóan nehéz dolgok a visszailleszkedéssel kapcsolatban.
Ezekről fogunk még beszélni a online podcast felületen, de a Krízisek és pofonoknak a rádiók verziója az most eddig tartott. Fiáti Tanillával, kulturális antropológussal, az ELTE oktatójával, klinikai szakpszichológussal, volt börtönpszichológussal beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy nem hagyjuk abba a témát és a beszélgetést Tanillával. Mindjárt folytatjuk az online podcast felületen, akit mélyebben érdekel az integrálódás, börtönből való kikerülés és utána való boldogulás lehetősége, az jöjjön át oda velünk, de itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.